A mai fehérvári beszélgetésekben jöjjön egy újabb inspiráló történet. Olyan székesfehérvári és Fejér megyei emberekkel beszélgetek, akiknek élete, mentalitása, hozzáállása motiváló és értékteremtő lehet számunkra. Na meg azért is, mert mindenkinek van egy elmesélésre váró története. A mai vendégemet nem először hallhatják itt a Vörösmarty Rádióban. Makóitót Anna Mária az, művészként szeretném most bemutatni önöknek. Szia, Anna Mari!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hogy vagy, mi az, ami mostanában történik körülötted, hogy sikerült a 2020-as év, ugye tekintve azt, hogy mennyi minden befolyásoló tényező történt itt körülöttünk, hogy vagy mostanában?
Én jól vagyok, köszönöm. Eltekintve attól a sok szörnyűségtől, ami történt, egész jól viseltem, elég introvertált személyiség vagyok, és maga az alkotó munka, amit végzek, annak nagyon jót tesz egy kis csendesség, négy fal közötti élet, és egy kis nyugalom, úgyhogy ebből legalább egy picit ki tudtam teljesedni, úgyhogy ez egy bizonyos részemnek jót tett ez az utóbbi időszak, nyilván mellette pedig volt egy csomó minden, ami megviselt engem is.
Mi az, amit a múlt évből egyébként magad számára, a te személyiséged számára így le tudsz vonni, hogy mit adott, vagy mit, nem is azt kérdezem, hogy mit vett el, hanem mit adott, vagy mit alakított át az elmúlt időszak?
Nekem az idő az, ami egy kicsit lelassult, vagy egy kicsit megváltozott. Ugye maga a bezártság is egy teljesen más környezetet teremtett, és más dolgokat tudhattunk meg magunkról, és például soha nem gondoltam, hogy ilyen sokáig képes leszek otthon jól érezni magam, és ugye van egy csomó dolog, amit az ember halogat, hogy majd, ha lesz rá ideje, és most nem lehetett tovább halogatni, például, hogy minden nap sportolok, vagy minden nap, nem tudom, meditálok, vagy festek, vagy tehát amikre így az ember gondol, hogy majd, ha lesz rá idő, majd, ha ki tudom alakítani úgy az életemet, és most erre volt lehetőség, és ki tudtam próbálni olyan dolgokat, amiket eddig tényleg csak halogat. Például, hogy egy hónapon keresztül minden nap sportoltam valamit, és érdekes volt, mert nyilván volt egy jó része, jó tapasztalata, de közben a testem meg azt mondta egy idő után, hogy most már elég kell egy néhány napos szünetet tartani, tehát, hogy meglepetésekkel teli volt ez az év, de mindenképpen adott az, hogy az idő egy picit lelassult, és ki tudtam tapasztalgatni, hogy mi a jó nekem, és mi tesz jót nekem, az adott egy mélyebb önismeretet a szónak olyan formájában, amit eddig még nem tapasztaltam. Tehát nem feltétlenül így a lelki dolgokra gondolok, hanem hogy például így a testemmel kapcsolatban, vagy tényleg, hogy mi az, ami egyáltalán az időtöltésben jó nekem. Mert ugye sokszor van, hogy az ember annyi mindent kell csinálni, hogy mire a végére eljutunk, igazából nem is marad idő, hogy akkor most megnézzük, hogy na és akkor most mihez van kedvem, hanem addigra már következik a következő nap, vagy következő feladat. És most ez így jó volt, hogy ezeket a kérdéseket is egy picit fel tudtam tenni magamnak.
Milyen a mostani Anna Mari mondjuk az egy évvel ezelőttihez képest, mindezek fényében?
Érdekes kérdés. Azt érzem, hogy sokkal jobban jelen tudok lenni a pillanatban. Kicsit olyan furcsának, és tényleg furcsának hangzik ez a kifejezés. Azt hiszem, hogy nem is igazán lehet elmagyarázni ezt, de aki már élt át ilyesmit, az biztos, hogy érzi, és tudja, hogy mire gondolok. Amikor az ember tényleg valahogy jelen tud lenni a saját életébe. És nem akarok ilyen nagyon magasztos szavakat használni, de tényleg ez az, amit érzek, hogy amikor eltöltöm az időmet, amikor valahol vagyok, vagy valamit csinálok, akkor ott tudok lenni. Lehet, hogy nem 100%-ban, de mondjuk 95 vagy 90, és régebben ez nem így volt. Régebben mindig valahol máshol járt az agyam, nagyon migrénes voltam, mindig a saját gondolataimnak a csapdájába kerültem tulajdonképpen, vagy a múltban, vagy a jövőben, de soha nem ott, ahol éppen voltam. Mindig az ember telefonját babrálja, gyorsan megnézem ezt, gyorsan azt, most ez, és azt érzem, hogy most ez, tehát a fókusz az áttevődött a jelenre, és azokra az emberekre, akikkel körülveszem magam, tehát hogyha valakivel egy beszélgetésbe legyenek, akkor ott tudok is vele beszélgetni. Nem az van, hogy magamról elkezdek beszélni, vagy hadoválni, vagy múltra, a jelenre, hanem, vagy múltra, vagy a jövőre, hanem hogy épp, hogy a jelennel egy jobb kapcsolatot sikerült kialakítanom.
Akkor igazából az elmúlt év az nagyon tanulságosra sikerült mindenféle szempontból. Volt-e olyan, amit viszont negatívumként éltél meg, akár először, és aztán átalakult?
Hát maga a betegségek, tehát nagyon sok ismerősöm, családtagom átesett ugye ezen a szörnyűségen, és inkább így ez viselt meg. Szerencsére én nem, de hát nem is igen tudok olyat mondani a környezetemben, akit nem ért volna ez utol. Illetve sokan veszítették el az állásukat velük kapcsolatban is, annyira, tehát így az együttérzés volt bennem, meg kicsit a tehetetlenség. Ugye biztos sokan emlékeznek rá, hogy volt régebben az a világgazdasági válság, nem is olyan régen, és az is nagyon megrázó volt, és nagyon, akkor is sokan elvesztették az állásukat, és emlékszem, hogy hallottuk, hogy családokból apukáknak kellett elmenni külföldre dolgozni, és azért, hogy életben tudjanak maradni, de ugye ebben a helyzetben nem tudsz elmenni külföldre, nem tudsz csinálni semmit, mert az egész világon, tehát sehol sem jobb a helyzet a vírus szempontjából, tehát ez a tehetetlenség, hogy az embernek nincs ott egy B-opció, hogy ha majd ez történik, akkor majd még akkor se, ha a B-opció rosszabb, vagy rossz lenne, de hogy inkább ez volt nehéz, ugye, hogy így ezt végignézni, nem tud az ember mit tenni, vagy segíteni.
Nem szeretném egyébként, hogyha elmennénk még egy dolog mellett, ami ugye a jelenethez kapcsolódik, aztán majd elindulunk egy másik vonalon, de azért a szemfüles hallgatók nagyon jól tudják, hogy nagyon sokáig készítettünk egy másik műsort rendszeresen, és az, hogy most itt vagy, az egy picit annak is a lezárása. Ez viszont nyilván azt is jelenti, hogy a te életedben is záródtak le dolgok, és indultak új dolgok. Egy váltás, igazából bármilyen váltás, az az embert mindig egy picit szétszedi, összenyomkodja, összetépkedi, szétszórja, és aztán kezdi el magát összerakni. Tehát a tavalyi év azért neked is hozott ilyen feladatot, és engem az érdekel, hogy élted meg. Tehát minden váltás szerintem egy elengedés, egy búcsú valamitől, és a tovább lépés, vagy hát attól függ ki, milyen helyzetben van, vagy egy pontosan tudod, hogy hova mész, vagy egy olyan helyzetben, hogy most igazából még ez kialakulóban van, és ettől ez nehéz tud lenni. Ezt a részét az életednek így hogy sikerült megélned, vagy milyen erőforrásokkal gazdagodtál általa?
Hát nekem elképesztően széles az érdeklődési köröm, ezért is nagyon sok helyen dolgoztam már, vagy hát több különböző szférában kipróbáltam magam, illetve kipróbáltam az életet. Pont azért, hogy minél több mindent megtapasztalhassak, megismerhessek. Ambíciózus vagyok, és ezért szeretnék elérni az életemben dolgokat. Úgyhogy igazából az utóbbi időben volt egy váltás is az életemben. Abban hiszek amúgy, hogy amit te is mondasz, hogy igen, minden változás előre viszi az embert, minden tapasztalattal gazdagabbak leszünk, mindenhol megtanulunk valamit, minden munkahelyünkön megtanulunk valamit. Az első munkahely az kicsit olyan, mint az első szerelem. Próbálgatjuk magunkat, nézegetjük.
De fogalmat sincs.
Azt tudod, mi hogyan működik, vagy hogy nem tudom, hogyan kell kezet fogni valakivel, vagy elfogadd-e a kávét az állásinterjún, és sehol nem tanítanak meg ezekre, sehol, nevetséges. És amúgy mindig hittem a tanulásba, úgyhogy én nekem több végzettségem van, úgyhogy folyamatosan tanultam, hogy majd ez is jó lesz valamire, és ami szerintem egy elengedhetetlen érték a mai világban, az a kíváncsiság, ami viszi előre az embert, és a kíváncsiság, a kreativitás, amik olyan értékek, amivel életben tudunk maradni ezen a világon. És mindig szerettem volna olyan dolgot csinálni, ami mellett ki tudok állni, ami igazi érték számomra, és amit tudok képviselni.
Ez szerencsére meg is van, hiszen a művészet, művészként is mutattalak be, az azért hosszú évek óta az életed része. Most, hogy túl vagy te is váltáson, túl vagyunk a 2020-as éven, és nyilván reménykedünk egy sokkal jobb folytatásban, de maradjunk annyiba, hogyha szó szerint ebben az értelemben elsőre nem is tűnik jobbnak. Én bízom abban, hogy minden vezet mindannyiunkat valahová, és a végén ez tényleg lehet jó, hogyha át tudjuk értékelni. Viszont most azért van neked is egy ilyen nyugodt fázis, amikor, mert nyilván a művészet az nem egy reggel 8-tól délután 4-ig tartó munka, viszont így a napjaid is egy kicsit átalakultak, hiszen a rendszert azt te magad alakítottad ki. Jelen pillanatban hogyan néz ki egy napot, tehát hogy hogyan van benne az, hogy te vagy, és hogyan van benne az, hogy akkor most festek?
Uh-huh. Igen, ugye nem rég lettem ilyen főállású festő. Hát nagyon érdekes tényleg. Azt gondoltam, ugye én már nagyon régóta működtetem a vállalkozásomat, 3 éve lassan, vagy talán kicsit több. És tehát, hogy de mellékállásba csináltam, és hogy most vált igazán ugye az életem főszereplőjévé, és nagyon sokáig, még mielőtt belevágtam, vagy mielőtt, még az elején azt gondoltam, hogy ha majd festőművész leszek, akkor majd csak otthon festegetek, és majd komoly zenét hallgatok, és kortyolgatom a teámat, és olyan kiegyensúlyozott leszek. Na hát nem így van. Tehát az az igazság, hogy a festés az olyan 30-40%-a annak, amit csinálok. És annak ellenére, amit mondtál, na, bizony ez így van, hogy 8-tól 4-ig szépen az ember nekilát és csinálja, mert hogy a kreativitás is csak akkor jön, hogyha az ember beleteszi a munkát előtte. Tehát az a sok-sok gyakorlás, amit kell csinálni tényleg, tehát hogy a képzések, ilyen online képzéseket ugye már nagyon jól el lehet érni. A gyakorlás, a kikísérletezés, az, hogy az embernek a fejében van egy gondolat, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és akkor azt papírra veti, vagy vászonra, és nem úgy néz ki, akkor ott mérgeskedik saját magával, akkor újra kezdi. Tehát ez egy része. Aztán ugye nagyon sok a mai világban ugye marketing, vagy tehát fotózás, honlapokra feltöltés, tehát nagyon sok ilyen gyakorlati, pragmatikus része van, ami időt vesz el, rengeteg-rengeteg időt. Aztán ott vannak ugye a megrendelések, becsomagolni, postára adni, kommunikálni a vevőkkel, mert van, hogy nem biztosak benne, akkor küldeni még néhány képet, vagy az egyéni megrendelések, tehát hogy ezek annyi időt vesznek el, én nem is gondoltam volna, és ez egy olyan munka, aminek vagy minden részét szereted, nem szereted, de hajlandó vagy csinálni, vagy nem tudod csinálni. Mert például, amikor én ebbe belevágtam, még évekkel ezelőtt, nekem sokáig volt ez a gondolatom, hogy oké, akkor én festek, és akkor keresek valakit, aki viszont tudja csinálni a többi részét, de volt, éltem meg kudarcokat ezzel kapcsolatban, volt, hogy nem találtam, volt, hogy nem úgy sikerült azt a részét intézni, tehát ez biztos, hogy egy olyan eleinte még biztos, amit az embernek maga a kezébe kell venni, és minden részét csinálni.
És akkor egy kicsit azt érzem, hogy nem úgy kell elképzelnünk mondjuk a te napodat, hogy hektikusan, amikor csak az ihlet jön, akkor eldobsz mindent, és már ide a vásznat, és a színeket, és az ecsetet, hanem hogy persze megvan a kreatív része, vagy az inspiráló része, de hogy egy kicsit inkább ilyen tudatosan, hogy tudod, hogy egy-egy dologgal, vagy egy-egy képpel mi a feladatod, és azt végig kell csinálnod, akkor is, hogyha esetleg van olyan része, amit kevésbé élvezem, mert nyilván egy képfeltöltés nem a világ legizgalmasabb dolga, de így tudsz eljutni ugye másokhoz, úgyhogy jól érzem azt, hogy neked van egy ilyen kicsit határozott és pragmatikus részed, hogy oké, kreatív vagyok, oké, festek, oké, megyek inspirálódni, de egyébként azért a munka az munka.
Igen, nekem ez mindenképpen együtt működik, tehát hogy szerencsés vagyok, mert nagyon monotonitás tűrő képességem. Tehát én vagyok az az ember, aki szereti az adminisztrációt, szereti azt, hogy most egy dolgot többször megcsinálni, ugyanazt csináljuk, tehát ha feltöltöm a honlapomra a képet, ugyanazt csinálom, mindegyik képpel, egymás után megszerkezgetni, ugye, tehát sok-sok minden van. Tehát ez nekem fontos, és van is a folyamatban, amit csinálok, van is egy ilyen rész, hogy tudom, hogy miket kell mondjuk aznap megcsinálnom, vagy vannak olyan napok, amikor csak az admin van. Tehát amikor csak azt csinálom, hogy a marketing, és a posztok, és a fotók, és a de, és eltelik egy nap, simán eltelik egy nap. És vannak viszont olyan napok, amikor vannak dolgok, amiket meg kell csinálni, és akkor van ez a mondatom, hogy kész vagyok, na, most festhetek. És ez olyan jó, mert tényleg az olyan, mint egy ilyen kis ajándék, hogy na, akkor most már lehet festeni, mert hogy mindent így kiveszünk, vagy veszek az útból, és akkor megmaradhat ez a gondolat, hogy akkor most festhetek, és ez nagyon jó.
Megvan tehát a munka része, a kreativitásodat is megéled. Van-e a napnak olyan rituáléja, amihez viszont ragaszkodsz? Mindegy, hogy van értelme, vagy nincs, de hogy a mi napi rituálét, te azt el nem hagyod.
A kávézás. Szerintem ez nagyon sokaknak. A napnak nincs, viszont az új képeknél mindig van, hogyha egy új festményt festek. Mikor már úgy érzem, hogy lassan kész van, tehát már nem tudom, hogy kész van-e vagy sem, tehát már olyan szinten vagyok, akkor mindig berakom a szoba egyik részébe a képet, és elmegyek a másik felébe a szobának, és ott még háttal megállok egy picit, akkor belekortyolok a kávémba, teámba, és megfordulok, és akkor jó messziről ugye ránézek a képre, és akkor tudom eldönteni, hogy kész van-e igazából, tehát kell egy kis idő, amíg nem is nézek rá, mert annyira ugye benne van a fejembe, hát órákat vagy akár napokat dolgozok rajta, hogy egyszerűen kell egy kis idő, amíg úgymond elfelejtem, és amikor meg teljesen kész van, akkor meg van, hogy csak leülök, és akkor csak nézem, mert tényleg mindegyik kép olyan, mint egy kis szerelem. Igazából azért jó művésznek lenni, mindenki, aki kreatív, vagy mindenki, aki ilyesmivel foglalkozik, tudja, mert hogy az egy darabka belőled a te sztoridból. Ezek mindig személyes dolgok. Ha ránézek egy képre, akár amit évekkel ezelőtt csináltam, pontosan tudom, hogy mi volt velem, mi mentem keresztül, milyen gondolataim voltak. Tehát egyszerűen annyira személyes kapcsolatot alakítunk ki, és az a szép benne, hogy aki megvásárolja, annak egy másik személyes kapcsolata alakul ki a képpel. És az nem teszi semmisé az enyémet, vagy nem írja felül, hanem az neki is jelent valami nagyon jó dolgot, mert hát azért vásárolja meg. Tehát ez belőle is kivált valamit, és ez a szépség ennek, hogy ahányan vagyunk, ugye annyi féleképpen látjuk, azt látjuk meg benne egy kicsit, amilyenek mi magunk is vagyunk, ugyanúgy, mint az életben.
Ezért nem lehet a művészet soha objektív, igen, mert mindenkinek hordozza az üzeneteket. Mindennel, ami most van körülötted, meg benned, mennyire vagy elégedett? Tehát így a teljes életedet, hogyha nézed, akkor egy 10-es skálán hová tennéd magad?
Ó, van olyan ember, aki erre tud válaszolni.
Mindenki megpróbál válaszolni, de mindenki a maga szemszögéből.
7,86.
Mondjuk ilyen választ még nem született, de annál izgalmasabb, hogy miért?
Mert azt érzem, hogy megvan ez a fokú szabadság, amire vágyom, és élhetem úgy az életemet, ahogy szeretném. Van egy csodálatos környezet körülöttem, emberek, akiket szeretek, és akik szeretnek, és inspirálnak. Van mit adnom, azt is érzem, és képes vagyok elfogadni dolgokat emberektől, az élettől, szeretetet, törődést, és azért csak ennyi, mert ugyanakkor szeretem, tehát látom magam előtt, hogy még mennyi minden fejlődni való van, és hogy még mennyi mindenben lehetne fejlődni, és mennyi mindent ki lehetne még hozni ebből a dologból. Vannak terveim, vannak céljaim, ami nyilván eltölt azzal az érzéssel, hogy szeretnék dolgozni.
És mert ambiciózus vagy, ahogyan korábban ez már elhangzott. Tulajdonképpen innen már kisakkozható lett volna, hogy nagyjából hanyast fogsz adni magadnak. De mi a siker számodra egyébként? Hogyan definiálod a saját életedben a sikert?
Béke. Egy olyan élet, amit úgy teremtettél meg magadnak, amiben élni tudsz. És valahogy energia, nem tudom teljesen megfogalmazni, de valahogy így talán a béke az, ami a leginkább. Ugyan érdekes szó ez, mert Magyarországon a sikert úgy definiáljuk, hogy pénz. Fizetés, minél több anyagi javak, és nyilvánvalóan ez is benne van, mert nem tudunk élni pénz nélkül, és nem is kell, és szerintem nem kell. Ez nem egy csúnya dolog, hogy valaki szereti a pénzt, vagy szeretne pénzt keresni, de ugyanakkor nyilván nem minden, és ezért próbálom én is megfogalmazni, hogy mi az a pozíció, az az érzelmi skála, vagy az az érzelmi pozíció, ahol éppen elhelyezkedik valaki, aki sikeres. Tehát ezért gondolom, inkább a békéhez közelebb áll, mint egy számhoz, mert ugye soha nem elég, tehát hogyha valaki keres 10 forintot, akkor 11-et akar, meg 22-t, de hogy inkább a béke, és az, hogy az ember meg tud nyugodni, van körülötte egy stabilitás, de mégis egy kihívással teli közeg, úgyhogy ezek ezekbe kell valahogy egyensúlyt találni.
És benned most béke van egyébként?
Alakul. Nyilván ez nem egy ilyen állam. Megvan a magam küzdése, nekem is vannak rossz napjaim, meg nagyon rosszak, meg nagyon jók. De alakul. Az biztos, hogy sokkal nagyobb béke van bennem, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt. És alakul, haladok.
Mi az, ami hajt előre egyébként? Tehát mi a motiváció? Tehát, hogy mi az, ami miatt mész előre, és ami miatt, hát mondjuk nem emiatt vagy ambiciózus, de ami visz előre a mindennapokban?
Hát igazából azt gondolom, hogy mindannyiunknak van egy lélek része, ami egy kicsit összekapcsol másokkal, és ahol megtaláljuk a békét, és ami segít abba, hogy értéket teremtsünk. És próbálok erre a részemre koncentrálni minél többet. Számomra érték a harmónia például, ugye ez is a vállalkozásom neve, hogy Harmónia Galéria, ahol a képeimet adom el. Tehát érték számomra a harmónia, a kedvesség, a szépség, hogy együtt érezzünk másokkal, empátia, próbáljuk mindenkinek az élethelyzetét egy picit megérteni, vagy belelátni magunkat. És valahogy azt érzem, hogy szerencsés vagyok, hogy értéket tudok teremteni ebbe a világba, és tudom, hogy én úgymond csak festek, tehát, hogy ezek csak képek, és ugyanakkor mellette van egy szolgáltatás is, amit ugye tehát ahogyan ugye eladom őket. És azt hiszem, hogy ez, hogy az értékteremtés, tehát ez mindenképpen fontos számomra, és ahogy tapasztalom és beszélgetek másokkal, szerintem mindenkinek ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az értékteremtés, a másoknak való segítségnyújtás, ezek mind olyan dolgok, amikért szeretnénk dolgozni, és szeretnénk kiállni ezek mellett, és szerencsés vagyok, hogy én ezt megtehetem.
Az a probléma mindig ezekkel a dolgokkal egyébként, hogy egyetértek veled abban, hogy mindenki ezt szeretné, és azt látom, hogy általában az emberek nem tudják, hogy ezt hogyan. És nem az a baj, hogy valaki nem tudja, hanem inkább az, hogy azt hiszi, hogy valami nagy dologra kell gondolni. Holott én hiszek abban, hogy mindannyian kaptunk valamilyen tehetséget valahol, és hogy ezek nem nagy dolgok kellenek, hogy legyenek, nem a világ megváltása kell, hogy legyen a cél, hanem hogy kihasználod azt, amit van. Ugye neked ez úgymond látványos, hiszen azért a festészetben tudod ezt megélni, de itt ezt mindenképpen, főleg így az ünnepek alatt, amiket tapasztaltam, ezt szerettem volna hozzáfűzni, hogy mindenki, aki keresi azt, hogy hogyan teremthet értéket, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon messzire kell ám menni ehhez a dologhoz.
Illetve ugye ezek a szavak ilyen misztikusnak hangzanak, nem együttérzés, tehát hogy most ez mit jelent. És igazad van teljesen abban, hogy apróságokról van szó, az, hogy hogyan szólunk a másik emberhez, hogy mikor lejt valamit, felvesszük-e, hogyha csúnyán bánnak velünk, akkor visszadobunk még egy sárkupacot, vagy pedig próbálunk ugye kedvesek maradni, tehát hogy valóban apróságokról van szó. Illetve ahhoz, amit említettél, van egy ilyen gondolatom, hogy nagyon sokan hurcolnak magukban valamilyen késztetést, valamiféle kreativitást, például szeretnek festeni, szeretnek énekelni, írni, teljesen mindegy, és néha ezek a gondolatok csirájában elfolytódnak, mert hogy ugye nagyon nagyot szeretnénk. Uh-huh. Tehát én is eldönthetném, hogy én akarok lenni a világ legjobb festője, de akkor soha nem tudnám elkezdeni, mert hogy ez olyan nyomást rak ránk, hogy nem tudunk nekiállni. És valóban, hogyha az ilyen kisebb dolgoknál elkezdjük, ahogy megtesszük azokat a lépéseket, és levesszük magunkról ezt a nyomást, és próbálunk nyitottak maradni, és kíváncsiak maradni arra, hogy mit szózhat az élet, megpróbáljuk a kreativitásunkat csak éltetni, és nem kell a sztorinak az lenni a végének, hogy és híres, nem tudom, énekes lett belőle, csinálhatjuk ezt a saját magunk szórakoztatásáért, vagy csak azért, mert jól érezzük magunkat, és hogy nem kell ehhez vállalkozónak lenni, vagy sikersztorit remélni, egyszerűen csak megélhetjük a saját kreativitásunkat hétköznapi szinten is.
habár ez nem a reklám helye, de most ide kívánkozik, hogy meg ugye festményeid szeretettel.
Igen,
és azt hiszem, valóban. Hogy ebben is tulajdonképpen ez van összefoglalva. Na de ne filozofáljunk tovább, mert szerintem ezt még nagyon sokáig tudnánk folytatni, hanem foglalkozzunk tovább veled. Engem az nagyon érdekel, hogy az, aki most mondjuk velem szemben ül, az hogy lett az, aki? Nyilván ez nem egy nap történése, látom, hogy
kezdem.
Már. Igen, már megfogalmazódott benned a kezdetnek az időpontja, hogy akkor honnantól fogjuk datálni.
Remélem, hoztad a kis jegyzetfüzetedet, mert készültem. Utána kikérdezem.
Rendben, én készültem és jegyzetelek. Viszont az érdekel, hogy például te, aki kreatív ember vagy, és ezt nem kell benned nagyon keresni, hanem ez sugárzik mondjuk rólad, a kreatív embereknél ezt egyébként nagyon szeretem, hogy róluk mindig leri ez a dolog. Na de gyereknek is kreatív voltál? Milyen gyerek? Milyen kisgyerek voltál?
Igen, kreatív voltam gyereknek is. Anyukám mindig meséli azt a sztorit, hogy az óvodában tudtunk csinálni, vagy lehetett csinálni ilyen, amikor ilyen babot, meg lencsét hoznak, és akkor így rá kell ragasztani papírra, uh-huh. és akkor abból lesz napocska, meg hóember, meg ilyesmi. És én már akkor sem értettem, mert mindenki el volt ettől ájulva, hogy ugye a bab csírának, ugye ez nem, tehát hogy az egyik oldala az kicsit ilyen más, és akkor, hogy én az összes babszemet úgy raktam le, hogy ez az oldala az egy irányba néz, és hogy ez tehát eldobták az agyukat ettől, nem tudom miért, mert hát ez azért nem egy olyan nagy teljesítmény, valljuk be, de hát, hogy senki más, és hogy én még erre is odafigyeltem, hogy minden, mondom, jól van. De amúgy én is azért tanultam ennyit, mert hogy nekem is volt egy ilyen gondolatom fiatalként, hogy oké, hogy én most szeretek, ugye mindent szerettem annak idején, tehát szerettem rajzolni, így szobrászkodni, festeni, mindent, tehát ami ilyen kézműves dolog volt, de mondom, oké, de azért ez nem egy karrier, tehát azért valljuk be, hogy
hát a babcsirák felsorakoztatás.
Igen, az még nem. De nagyon kevesen tudnak ugye ebből megélni, mert hogy és akkor ezért elmentem én is, ugye nekem van két diplomám, meg szakmáim mellette, meg mindent, tehát sok mindennel foglalkoztam, és pont azért, hogy minél több papírom legyen, hogy meg tudjak állni több lábon. De hogy emlékszem, amikor festőművésznek tanultam, az első alkalmak, talán az első alkalom volt, vagy még a felvételi, vagy már nem tudom, de akkor mondták nekünk, hogy hát azért azt tudjuk, hogy nem fogunk ilyen álláshirdetést találni, hogy festőművészt keresünk. És hát akkor, már akkor is így gondolkodtam rajta, hogy hát persze, hogy nem. Tehát ez nyilvánvalóan mindenki most vagy magának ezt összehozza, vagy megmarad egy hobbinak, ugye? És hogyha már vállalkozásról beszélünk, akkor már beszélünk ugye bizonyos fokú adózásról, marketingről, jogi alapismeretek, tehát már nagyon sok mindenről beszélünk, amire nem tanítanak meg, mert ugye most, ha elmész, beiratkozol egy képzésre, mondjuk elmész festőművésznek, akkor ott megtanítanak ugye festeni, tehát ott nem fogják elmondani, hogy mit jelent az, hogy áfamentes adózás, tehát az ilyenek, meg a marketing, és sok emberrel beszélgettem, sok vállalkozás azért nem tud befutni, mert hogy ezek a mellette lévő kiegészítő dolgok, ami kiegészítésnek tűnik, de közben meg nem az, mert ugye én is elmondtam, hogy 30-40%-ban van a munkámnak a festés. Mellette ott van ugye minden más, minden más, vagy alapvető számítógépes ismeretek, tehát az, hogy egy honlapot hogyan üzemeltet, ezeket mind-mind meg kell tanulni. És ehhez pedig ugye nagyon sok tehát nagyon sok gyakorlati tudás és érzék szükséges. Tehát biztos sokan ismernek olyan igazi művész embereket, akik, amit te mondasz, így elkapja őket az ihlet, és hogy gyönyörű, csodálatos, fantasztikus dolgokat csinálnak, de már nem érdekli őket az, hogy most a marketing az hogyan néz ki, vagy hogy most a könyvelőnek milyen papírokat kell bevinni, mert amúgy is elhagyom.
A művészlélek, igen.
Igen, ez a tipikus művészlélek. Tehát ezek mind hozzá tartoznak, és nem szabad szerintem a mai világban, ez nagyon kell, de hogyha mondjuk megnézzünk egy fodrászt akár, ugye ők is általában azért vállalkozók, ott is a marketing hozzá tartozik, mert különben nem tudja fenntartani. És ki gondolná, hogy a mai világban erre szükség van, hogy egy festőművész akkor csinálja a saját marketingjét, meg a számlákat gyűjtögesse, meg megrendelje az alapanyagot, tehát hogy ezek mind.
Most az kiderült, hogy egyébként egy nagyon sokoldalú és pörgős típus vagy, de azért én visszajelentek a babcsirákhoz egy
rendben,
kicsit, jó?
Az a legizgalmas. Mert... Mondom, anyukámnak is nagyon tetszett.
Meg hát akkor ezek szerint az óvónéniknek is, tehát hogy nagy sikernek örmentél. Gyereknek is egyébként ugyan, tehát hogy azon, hogy meg volt már benned a kreativitás, tehát kicsit ez a művészkedés, ami mondjuk neked egyértelmű, mások meg nem igazán értik, hogy ez hogy jutott egyáltalán eszedbe. Azon kívül ugyanilyen kis pörgős, határozott kislány voltál? Egyáltalán kislányos kislány voltál?
Hát igen, igazából én nem nagyon babáztam, de nagyon pörögtem mindig. Én mindig azt szoktam mondani, amire azt mondják a szüleim, hogy nincs igazam, de szerintem én az a tipikus idegesítő gyerek voltam. Szóval így...
A szüleid nem fogják ezt mondani soha.
Nem, szerintem sem. De szerintem én tényleg az voltam.
Mire gondolsz?
Hát, hogy állandóan így pörögtem, tényleg, tehát ilyen harsány voltam, vagy már nem is tudom, hogy mondják azt kisgyerekeknél. Gondolom, kisgyerekre nem mondjuk, hogy harsány, de hogy...
De, talán igen, de, mert ez így... egy finomabb kifejezés.
Ja, jó. Nem a finom értelmébe gondolom. Szóval, hogy így állandóan pörögtem, meg ott kellett lennem mindenhol, meg hogyha felnőttek beszélgettek, akkor se hagytam őket, mert tudnom kellett, hogy mi van. És akkor így, hát ilyen szórakoztató lehetett ez egy ideig, de szerintem azért idegesítő is volt. De amúgy így a kézműves dolgokban is nagyon jól el voltam. De jó tanuló is voltam végig, úgyhogy kíváncsi, tényleg már gyerekként is én nagyon kíváncsi voltam. Mindig figyeltem. Igen, meg nekem van egy bátyám, aki mindig belekerült minden rossz dologba, és akkor én mindig ugye már gyerekként is arra kondicionáltam magam, hogy akkor, ha ő valami rosszat csinált, akkor jól megnéztem, hogy őt miért szúrják le, és akkor én azt már nem csináltam, tehát mindig figyeltem, mindig így résem voltam, hogy most így mi hogyan van, meg mi történik, és a mai napig ez van, hogyha ilyen fél mondatokat elkapok ilyen beszélgetésekből, akkor azokat így, hogy mondjam, őrizgetem, amíg aztán hozzá nem tudom valamihez kötni. Tehát szerintem ez, amit ugye mondtam is, hogy kíváncsiság, kreativitás, ezek tényleg nagyon fontosak.
Volt valami, nyilván gondolom, hogy rajz, technika órán azért ügyes voltál, de egyébként mondjuk ugye a hagyományos tárgyak közül volt valami, amiben vagy nagyon kiemelkedő, vagy nagyon nem kiemelkedő volt? Azt mondtad, jó tanuló voltál,
igen.
De ami azért így egy kicsit így megbillentette ezt az
hát egyensúlyt. Nagyon jó voltam magyarból, tényleg. Én voltam a legügyesebb, mondta szerényen. Én voltam a legügyesebb, igen. És nagyon rossz voltam tesiből, mert nagyon nem szerettem tesizni.
Ahhoz képest, hogy pörgős gyerek voltál?
Igen, de nem, na, érdekes, igen, amit mondasz, de nagyon nem szerettem tesizni. Nem láttam át, hogy miért van erre szükség. Hiába próbáltak elmagyarázni ugye különböző módszerekkel, és akkor mindig otthon felejtettem a tornaruhámat, meg a tesi ruhámat. Emlékszem, volt egy év, amikor olyan sokat hiányoztam tornóráról, meg tesi óráról, hogy meg akarták buktatni, de nem tudtak megbuktatni, mert ugye nem tudtak azt helyzetet adni, úgyhogy az volt beleírva a bizonyítványban, hogy felmentett. Mert az óráknak több mint a felét kihagytam, vagy valami ilyesmi. Tehát a tesi az nem volt. Valahogy nem szerettem. Nem tudom miért nem, de nem szerettem.
Hát nem is egy akrobata ül velem szemben egyébként, mint konklúzió.
Másoknak.
Egyébként te nem itt nőttél fel.
Nem, én Nagykanizsán nőttem fel, mert én zalai vagyok, és akkor a férjem révén fújt ide a szél.
Az majd egy kicsit később, ugye most általános iskolánál igen. Járunk, az a történet egy kicsit később kezdődik, és aztán középiskolába volt valami célirányos dolog, vagy inkább ilyen tutira, tehát ilyen gimnáziumra törekedtetek, hogy egy kicsit minden, de aztán majd kiforja magát.
Igen, egy kicsit minden is kiforja magát, és én nagyon, mivel hogy nagyon ilyen pörgős és kíváncsi és mindenféle voltam, ezért azt tudtam, hogy szeretnék emberekkel foglalkozni. Tehát, hogy illetve mindig hittem a kommunikációban, hogy az egy ilyen kétélű fegyver, tehát, hogy azt gondoltam, nagyon érdekelt ez az asszertív kommunikáció, és hogy hogyan tudunk úgy kommunikálni, hogy ne bántsunk meg másokat, akkor is, hogyha valami kényelmetlen helyzetről kell beszélnünk. Tehát ezek mind engem nagyon érdekeltek. És ezért a gimibe ilyen humán szakra jártam, és akkor utána elkerültem főiskolára, Budapestre, akkor szociális munkás szakra kerültem, mert hogy azt gondoltam, hogy azzal nagyon sok mindent lehet majd kezdeni az életben. És az első évben úgy gondoltam, ez is teljesen tipikus, hogy hát, hogy én még bírok többet. Tehát, hogy főiskolára jártam, és mellette dolgoztam, de a hétvégeim szabadok voltak. Na, úgyhogy
ezért
beiratkoztam újra egy főiskolára, csak egy másik szakra, ahol pedig ilyen hétvégi esti levelezős akármi, tehát az a lényeg, hogy péntek-szombaton voltak az órák, úgyhogy beiratkoztam arra is, úgyhogy ezért van nekem így két diplom, az pedig pedagógia szak volt, és akkor a szociális munka meg a pedagógia szak az majdnem, hogy egyszerre végeztem el. Közben voltam külföldön, tanultam Berlinbe egy fél évet, ilyen Erasmus programmal sikerült kimenni, és közben nem is értem, hogy ez hogyan volt pontosan. Lehet, hogy úgy döntöttem, hogy még bírok még egy kicsit többet, nem nagyon emlékszem már, de a lényeg az, hogy beiratkoztam OKE tanfolyamra pénzügy számviteli intézőnek. Azt hiszem két éves volt, és akkor ez a három, ez valahogy így egyszerre lett vége nagyjából ennek a háromnak.
És ezt hogy bírtad?
Nem tudom, igazából nagyon-nagyon pörögtem, szóval, hogy így nem nagyon szerettem unatkozni, tehát így mindig csináltam valamit, meg nem volt párkapcsolatom abban az időben, szóval rengeteg szabadidőm volt.
És rengeteg energiád emiatt. Bár azért tudjuk, hogy ez a főiskolás egyetemista időszak, tehát hogyha valahol, valamikor az embernek van energiája, az talán pontosan ez, tehát érdemes egyébként kihasználni, nem mindenki akarja. Egyformán, de te azért kimaxoltad, egyébként mondtad, hogy még dolgoztál is mellette, mit csináltál, vagy miket csináltál?
Egy játszóházba, egy nagyon nagy játszóházba voltam, hát ilyen segítő, tehát ilyen olyasmi játszóház volt, amin ilyen falmászás volt, meg ilyen óriás csúszda, meg mindenféle ilyesmi, és akkor ott kellett segíteni, ugye bekötni a gyerekeket, meg mindenféle ilyen apróságba. Úgyhogy ez nagyon szórakoztató volt. Ez.
Hát aki nem szereti a tesi órát, ellenben eléggé pörög, az valami ilyesmit választ a suli mellé.
De nem mutattam, hogy mit kell csinálni, csak segítettem.
Csak segítettél.
Hogy...
Igen, hogy más meg tudja csinálni. Akkor ez így gyakorlatilag egyszerre kifutott ez a három dolog. Ugye a szociális munkás lettél, pedagógus
Igen.
lettél, meg hát akkor a számvitelügyintéző.
Igen.
Bár azt nem tudom, hogy ennek mi a megnevezése.
Vagy csak... Úgy van, hogy többféle képesítést ad ez az oklevél, tehát non-profit manager, meg négyféle, vagy négy-ötféle ilyen. És akkor bele van írva ugye a bizonyítványba, hogy akkor te, neked most mi lett tulajdonképpen a végzettséged.
Na de hát ezekkel végeztél.
Igen.
És attól még ott ugye jön a következő kérdés, hogy mit kezdesz ugye mindezzel?
Olyan furcsa, nem, hogy az egyetem, főiskola semmi ilyesmire nem tanít meg tulajdonképpen, hogy akkor, na most mi van? Gratulálunk a diplomához, és akkor most kezdheti az életet. Induljon jobbra!
Nem adnak térképet hozzá,
nem,
igen.
Nem, nagyon-nagyon furcsa. Hát akkor én még először diákmunkásként dolgoztam, itt Fehérváron, addigra már ide kerültem, Fehérváron dolgoztam egy nagyobb cégnél, én beszerző asszisztens szerű voltam. Ott azt csináltam nagyjából egy évig, vagy másfél évig. Az ugye kicsit belefolyt még a főiskola utolsó részébe, úgyhogy ezt nagyon szerettem. De hát igazából nem az volt az én szakmám, tehát szerettem volna ugye továbbra is emberekkel foglalkozni, segíteni, ugye kikerültem a főiskoláról, bennem volt ez a nagy igény, hogy segítsek másoknak, valami jót tegyek, és akkor elmentem gyermekvédelemben dolgoztam egy pár évet, gyermekvédelmi gyám voltam, ami egy nagyon izgalmas munka volt, de hát... Úgy ítéltem meg, hogy a feltételek azok nem teljesen adottak ahhoz, hogy jól el tudjam végezni a munkámat, és nagyon nagy feszültséget éreztem abban, hogy nekem nagyon fontos, hogy jól végezzem a munkámat, és hogy hát, hogy el tudjam végezni, és meg tudjam csinálni, és úgy éreztem, hogy se az időm nem elég rá, sem a feltételek nem teszik lehetővé azt, hogy ez teljesüljön, és egy idő után már nem tudtam ezt a feszültséget csillapítani magamban, és ezért eljöttem onnan.
De azért ez egy nagyon megterhelő munka. Tehát úgy értem, hogy inkább lelkileg talán megterhelő az, hogy hát azért mégiscsak gyerekekkel foglalkozol valamilyen formában,
Igen.
de annyira meg nem, hogy változtathass. Uh-huh. Tehát, hogy van is a kezedben némi segítség, de valójában azzal Igen. nem tudsz életeket megváltoztatni.
Igen, ugye a gyermekvédelmi gyám, ugye az azt jelenti, tehát maga a gyámság az minden szülőnek a jogkörébe tartozik, minden szülő a gyerekének a gyámja, viszont tudjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek a szülei nem képesek ellátni a gyámsági feladatokat, azért, mert olyan körülmények között vannak, vagy azért, mert nem élnek, vagy bármi. És akkor ez azt találta ki a magyar állam, hogy akkor vannak ezek körül a gyerekek körül olyan emberek, akik ellátják az ő szükségleteiket, mint például egy nevelőszülő, vagy egy gyerek otthon, de nem szeretnénk, hogyha ők lennének a gyámjai is a gyerekeknek, ezért létrehoztak egy ilyen intézményt, hogy gyámság, aki pedig egy ilyen plusz ember a gyerek mellett, aki még globálisan megnézi a gyereket, hogy rendben van-e az iskola, az orvos, tehát így ránéz a gyerekre, hogy minden joga érvényesül-e, és hogy minden rendben van-e vele, és tehát, hogy ezzel foglalkozik egy kicsit, hogy a gyerek mellett még egy támogatást odarak. Pénzügyeit intézi, stb. És ezt csináltam én is. Itt Fejér megyében mindenfelé voltak gyerekek, akik hozzám tartoztak, és valóban ez egy kicsit furcsa pozíció, mert hogy felelős vagy azért, hogy a gyereknek minden joga érvényesüljön, mindent megkapjon, minden rendben legyen vele, de úgy igazán nem vagy ott, mert nem vagy ott a hétköznapokban. Nagy változást nem tudsz elérni, csak szeretnél, mert ugye látod, hogy melyik területen kellene változást előidézni. Úgyhogy, és mellette ugye, amit mondtam, hogy én azt éreztem, hogy a feltételek nem adottak hozzá, hogy nem tudom teljes körűen ellátni a munkámat, bennem viszont volt egy nagy igény erre, hogy ezt el tudjam látni, és egy idő után már nem tudtam ezt a kettőt összeegyeztetni magamba.
Viszont mivel ugye idejük adtunk ki, azért itt fölmerül a kérdés, hogy ilyen gyerekcentrikus vagy? Tehát, hogy itt azért olyan gyerekekről beszélünk bizonyos esetekben nyilvánvalóan, akik nem nehezen kezelhetők, nem ezt akarom mondani, hanem talán nehezen nyílnak meg, vagy nehezen tudod belőlük kiszedni esetleg azt, hogy valójában hogy vannak. Tudom, hogy itt nem csak a gyerekekkel kellett azért kapcsolatot tartani, de hát azért ők is. Tehát, hogy könnyen megtaláltad egyébként a gyerekekkel a közös nyelvezetet? És arra is utalnék, hogy azért az a bizonyos asszertív kommunikáció, ami oly rég, vagy ahhoz képest régenben is fontos volt neked, azért az itt megkapta a teret.
Igen, a gyerekekkel könnyebb volt, amúgy mind a felnőttekkel, ebbe teljesen igazad van. Illetve nagyon széles volt a skála olyan tekintetben, hogy egészen piciktől, tehát újszülöttektől, majdnem 18 éves korokig tartoztak hozzám gyerekek, tehát hogy ez is egy furcsa helyzet volt, ugye kisbabák is voltak, meg olyanok is, akiknek már ugye a nagykorúvá válását kellett intézni. Úgyhogy, de a gyerekekkel jó volt a kapcsolatom. Igazából ugye érezték, hogy jót akarok, és mindenhol ez a kulcs, hogyha az ember érzi, hogy jót akarnak neki, meg nem nagyon akartam én ugye belemászni az ő életükbe, tudtam, hogy mindig egy ilyen külső támogató személy vagyok, és nem pedig, nem tudom, a legjobb barátjuk, vagy az anyukájuk. Tehát, hogy azért én is éreztem, hogy hol a távolság, ők is. Egy jó kapcsolat volt köztünk, de ugye ez szakmai kapcsolat volt. Még akkor is, hogyha ők gyerekek voltak, ők is érezték, hogy ez egy szakmai kapcsolat, amit tudtunk működtetni, de valóban a felnőttekkel nehezebb volt.
Viszont nyilvánvalóan sok mindent tanultál, és ha már tanulás, akkor még mielőtt azt kérdezném, hogy itt mit, kicsit visszaugranék, mert a otthonról, ugye a családból egy csomó mindent hozunk, ezek lehet, hogy vagy soha nem derülnek igazából ki számunkra, lehet, hogy 30-40-50 éves korunkban szembesülünk vele, hogy ó, hát ezt persze, tudom már, hogy honnan van ez. És rengeteg olyan tanítást is hozunk, amik azért végigkísérik az életünket. Ezt gyakorlatilag minden fázisnál végigkérdezhetném, de itt most azért állnék meg, mert egyrészt megkérdezném itt ezen a ponton, főleg, hogy gyerekek, gyerekvédelem és kommunikáció, hogy van-e valami olyan mondat, szlogen, elv, bármi, amit például a szüleidtől hoztál, nem szánt szándékkal, hogy édeslányom, ezt vigyed, hanem hogy egyszerűen ezt élted meg, és ez kísért téged az úton.
Igen, amúgy biztosan érdekes, mert a szüleim nagyon, nagyon pici voltam, amikor a szüleim elváltak, de mégis az értékekben hasonlóan neveltek minket, én azt látom. Anyukám részéről egy nagyon erős keresztény neveltetést kaptunk, aminek ugye az értékei azok tovább kísérik az életemet, de összességében szerintem az, hogy ez az ember szeretet talán, és az, hogy az emberekkel tisztességgel és fair módon kell bánni, empátiával, kedvesen. Igen, talán ez, hogy így az embereknek a tisztelete és a szeretete. Ez egy ilyen fontos momentum volt mindig is.
Ezt gondolom, ez visszaköszönt itt a gyermekvédelemnél, amikor meg pont ez a fajta kapcsolattartás volt a mondjuk úgy a fő feladatod. A gyermekvédelemből, a gyámságból, amikor kiléptél, akkor mi volt az a tanítás, amit ott kaptál? Tehát megkaptad már annak idején ezt az ember szeretetet. Itt mi került hozzá?
Igen, ez volt igazából az igazi első munkahelyem, ami már olyan, tényleg úgy azt éreztem, hogy ez az igazi. És amit mondtam is, hogy az felnőttekkel nehezebb volt, igazából én ezt tanultam meg ott egy kicsit. Tehát sokat tanultam a kommunikációról, de amikor alkalmazni kell, és használni kell, és ugye mit csinál az ember egész életünkben, ha belegondolunk, a gyerekkorunktól teljesen kiszolgáltatott helyzetben vagyunk egy hatalomnak, egy tekintélyelvűségnek, mert ugye amikor a szülőről van szó, és mondjuk közel mész a tűzhöz, és a szülő rád kiabál gyerekként, hogy ne dugd a kezedet a tűzbe, akkor nyilván az egy tekintélyelvű dolog, és neked meg nem szabad oda dugnod a kezedet, tehát hogy innen kezdődik, és hogyha te szeretnéd képviselni az érdekeidet, mondjuk gyerekként, akkor az nagyon-nagyon nehéz, ugye? Aztán bekerülünk az iskolába, ahol a tanár, ha azt mondja, hogy az egyes, akkor azzal nem nagyon tudunk mit csinálni. Akkor az ott megint egy kiszolgáltatott helyzet, mert nem tudjuk azt, nem nagyon tudjuk azt mondani a tanárnak, hogy elnézést, tanárnő, de ez engem nagyon rosszul érint. Beszélhetnénk arról, hogy, tehát, hogy ezt nem nagyon tanuljuk meg. Akkor jön az egyetem, hasonló helyzet. És akkor kikerültem a munkaerőpiacra, az első munkahelyemre, ahol megtapasztaltam azt, hogy felnőtt emberek hogy képesek velem beszélni, és ugye én is felnőtt voltam, tehát hogy ezeket mind-mind meg kellett nekem tanulnom, hogy hogyan mondjam azt, hogy mi az, ami nekem nem fér bele, mi az, ami nincs rendben számomra, akkor meg kellett kérnem felnőtt embereket, hogy legyenek kedvesek, ne beszéljenek velem ilyen stílusban, tehát hogy ezeket hol gyakoroljuk? Hát sehol, tehát ez a pár év, amikor kezdtem a karrieremet, ez nekem abszolút erre ment, rengeteget sírtam, amikor úgy beszéltek velem, vagy kiabált velem valaki, akkor ezeket mind-mind ugye túl kellett tennem magam, meg akkor voltak ilyen szituációk, ugye, hogy volt egy helyzet, és akkor már elmúlt, és akkor két nappal később jutott eszembe, hogy ó, azt kellett volna mondanom. Akkor ezeken az ember ugye megint csak keresztül megy. Tehát én nekem ebben a részében volt egy nagy-nagy tanulási folyamat. Tehát a szakmát azt úgy éreztem, ismerem, a gyerekekkel jól kijöttem, viszont a felnőttek vagy akár a kollégákkal való kommunikációba, ott nagyon sokat kellett tanulnom.
Tehát megtanultál kiállni magadért, és képviselni a...
Hát igen, főleg egy olyan helyzetben, ahol nehéz. Tehát mondjuk egy főnökkel szembe azért nehezen tudja az ember úgy elmondani, nem is csak kiállni magunkért, hanem elmondani egyszerűen, hogyha valami nem tetszik. Nekem nehéz volt.
Ez szerintem mindenkinek egy nehéz feladat. Van, aki rövidebb idő alatt abszolválja, van, aki egy egész életen át tanulja, ez azért a személyiségünktől nagyban függ. Most egy picit lólépésben haladok, de ugye mivel utaltál rá, illetve hát megbeszéltük, hogy gyermekvédelem is, hogy Fejér megye, az azt jelenti, hogy akkor már itt voltál.
Igen.
És korábban elhangzott, hogy hát ugye a férjed jó voltából kerültél te ide, akkor viszont, hát ezt időben próbálom datálni valahova.
Sok minden történt.
Igen, hogy vele például hol ismerkedtél meg, hiszen ha te zalai voltál, Pesten tanultál, oké, hát tudjuk, hogy a kettő között van Fehérvár egyébként.
De nem volt ez ilyen egyszerű.
Igen, sejtettem. Tehát, hogy ő egyébként így mikor csöppent be az életedbe, és hogy egyáltalán honnan tudtad azt, hogy tudod, hogy komoly a dolog, mert ugye a főiskola alatt elhangzott, hogy ott ugye nem volt párkapcsolatod, tehát minden energiát toltál ki magadból, és szívtad magadba a tudást, és aztán meg, hát valamikor ő meg megérkezett.
Igen, derült égből villámcsapásként. Én már Pesten tanultam, és ő pedig már Fehérváron dolgozott újra már az egyetem után, viszont volt egy közös barátunk, akivel ők még Pécsett ismerkedtek meg. Ugye? Nagyon
micsoda izgalmas. Micsoda történet, igen.
És akkor ennek a közös barátunknak volt egy születésnapja Pécsett, amire mindketten hivatalosak voltunk, és ott ismerkedtünk meg tulajdonképpen, úgyhogy ez a főiskola utolsó évében volt, akkor már ilyen ide-oda járogatás volt Budapest és Székesfehérvár között, de ő ugye itt lakott, és hát elrendezettek voltak a lakhatási körülményei, úgyhogy ez így logikusnak tűnt, hogy akkor
te jössz.
Igen, és én szívesen is jöttem, tehát én mindig is tudtam, hogy nem tudom, olyan furcsa, nem, hogy az ember ezeket így tudja magába, hogy mindig is tudtam, hogy az egyetemet azt mindenképpen Pesten szeretném végezni, de nem szeretnék ott élni, így hosszabb távon. Tehát ezt szerettem volna valami Pest környéki nagyvárosba, tehát ez valahogy így pont jól jött ki, és amikor mi megtalálkoztunk, akkor már szinte az elejétől fogva nagyon komoly volt a kapcsolatunk, akkor már nem volt kérdés köztünk, hogy mi lesz, úgyhogy ez is el volt rendezve, úgyhogy én ide költöztem ugye hozzá, és akkor onnantól már ugye együtt vagyunk.
Annyira nem szoktam belemenni ugye a vendégeimnek a nagyon magánéletében, mert nyilván mindenkinek van, amiről szívesen beszél, és amiről kevésbé. A te esetben egy dologra csak azért kérdeznék rá, mert inkább egy példa az, amit állítani szeretnék. Így veletek is, hogyha így most utólagosan már megengedett, hogy ebbe belemegyünk. Mert hogy azt tudom, hogy ti... mondhatom ma már ezt szerintem, hogy ti fiatalon össze is házasodtatok.
Igen.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy 15, de hogy a mai átlaghoz képest ti fiatalon összeházasodtatok, és hogy ez, amikor én ezt annak idején megtudtam, akkor ez furcsa volt, de pozitív értelemben volt furcsa, mert hogy ez bennem egy ilyen óriási tiszteletet kelt, hogyha valaki egy fiatal felnőtt korában, nyilván sok döntést kell meghoznunk, meg hosszú távú hatásaik is lehetnek, tehát hogy ez oké, de talán egy párkapcsolat az, amit még komolyabban megfontol az ember, meg átgondol, mindegy, hogy most itt lakunk, ott lakunk, hol leszünk, de hogy ez szerintem egy ilyen mélyebb dolog, és ezért van bennem egy ilyen nagyon nagy tisztelet azok felé, akik ezt egy olyan korban, 20-néhány évesen meg tudják hozni ezt a döntést, amikor még hát annyi minden van, és annyi minden fog még történni, és sokan pont ezért nem vágnak bele, mert hogy ó, hát ki tudja, hogy 10 év múlva mi lesz, és mindössze ezért akarnék ebbe belemenni, csak hogy ez nekem egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, amikor én ezt megtudtam, és hát nyilvánvalóan azért is beszélünk róla, mert azóta is tart, tehát hogy nem szórakozásból találtátok ki, de aránylag rövid idő után, ha most így próbálom ezt képbe rakni.
Hát 3-4 éve voltunk együtt már, mikor összeházasodtunk.
Az mondjuk egy standard.
Igen,
abból a
szerintem is. És én voltam 23 éves, a 24. születésnapom előtt volt, tehát már közel volt hozzá. Igen, és most vagyunk együtt 8 éve már. Érdekes, amit mondasz, mert valóban van egy ilyen tendencia, hogy ugye az ember jó döntést akar hozni, és minél később, ami teljesen érthető. De hogy valahogy bennem azért nem volt ez kérdés, vagy bennünk, mert hogy úgy voltunk bele, hogy ez azért jó döntés, mert hogy jó alapokra rakjuk. Tehát nekünk mindig megvoltak azok az alapelveink, hogy szeretjük, tiszteljük egymást, és hogy valahogy így kísérjük egymást ezen az úton. Tehát hogy mondjam, amit te is mondasz, hogy változunk mindig, nyilván változunk, nem az vagyok már, aki 8 éve voltam, ugye, tök érdekes, és 20 év múlva sem ugyanez az ember leszek, aki most itt ülök, viszont, hogyha hajlandó vagy arra, hogy egy másik emberrel megismerd a másikat, és mélyen tényleg ott legyél mellette, és megpróbáld megérteni őt, akkor valahogy ez elő tud fordulni szerintem, hogy együtt változunk. És a másik nagyon fontos dolog meg, hogy a hétköznapokat szerintem ugyanúgy kell elképzelni. Tehát, és ezt csak olyan szinten gondolom, hogy nem lehetnek, tehát én nem tudnék úgy élni, hogyha óriási különbségek lennének. Gondolok arra, hogy képzelünk el mondjuk egy hétvégét, hogy kinek mennyi ingerre van szüksége, hogyan gazdálkodunk a pénzzel, mennyire szeretnénk szoros kapcsolatot a nagyobb, tágabb családdal, tehát az ilyen gyakorlati dolgokkal, amikre ugye az ember nem mindig gondol, amikor szerelemről van szó, viszont amikor házasságról van szó, akkor már kell ezekre gondolni. Mert akkor már ugye egy életről beszélünk, hogyha te mondod ugye, hogy megfontolt döntés legyen, és egész életre szóló. És én azt gondolom, hogy ez így működhet. Illetve Ami még szerintem fontos, az a boldogság keresése, az soha nem lehet egy másik ember, hanem azt mindig ugye magunknak teremtjük meg. És én mindig úgy fogom fel a férjemet, hogy ő itt van mellettem, és így megyünk együtt az életbe, de ez az én életem. Nekem kell megteremtenem a boldogságot, nekem kell rájönnöm, hogy mitől vagyok, rossz kedvű, szomorú, hogyha rossz élethelyzetben vagyok, vagy rosszul vagyok. Persze tök jó, hogy van mellettem egy ilyen támogató, fantasztikus ember, de attól még nekem kell kirángatnom magamat a bajból.
Nem ő fog megmenteni.
Nem hiszem, hogy az lenne abba a korba járnénk, hogy leengedem a hajamat a kastélynak a tetejéről, és akkor felmászik rajta, és megment. Szóval ezen már azért legyünk túl, és szerintem most a nők helyzetére vagy arról beszélve egy kicsit, igazából ez is benne van a nők helyzetében, hogy mi már el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami jó nekünk, és mi az, ami nem jó nekünk, és nem kell egy férfi ahhoz, hogy megteremtse nekünk a boldogságot.
Vagy megmondja.
Igen. Tehát ez inkább egy partner kapcsolat, egy társ kapcsolat, és illetve egy tükör. Tehát ez nekem egy nagyon érdekes felismerés volt, hogy egy tükör az, ami vele van, és az, ami a kapcsolatban egy dinamika, nagyon könnyű lenne úgy tenni, hogy ez a másik emberről szól, mint egy vita alapján, egy vita során is, könnyű úgy tenni, hogy a másik emberről szól, de nem, mindig saját munkról szól. Mi az, amit látunk a világból, mi az, amit észlelünk, mi az, amit a másik ember vissza tud tükrözni nekünk, és ezért is gondolom azt, hogy ez mindig izgalmas tud lenni, és ezért nem gondolom azt, hogy csak egymásra ununk, de ha meg mégis, akkor meg mégis, szóval, hogy nem látjuk, mit hoz a jövő, de ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy ez egy életre szóló dolog, és hogy örökké tart, akármilyen nagy dolgokat is lehet így mondani. Szerintem az, hogy valaki elkötelezett legyen ez iránt, az fontos. És mi szerettük volna, hogy házasok legyünk, tehát vannak, akiknek ugye nem fontos, mert hogy párkapcsolatban is ugyanolyan jól érzik magukat, de mi azt éreztük, hogy ez a valóság, és ez az igaz, és szerettük volna kimondani azt, ami történik.
Akkor most megint összerakom itt a mozaikokat, ha már egy kicsit lólépésben haladtam. Ugye ez azért fontos, mert nyilván ugye általa költöztél Fehérvárra, akkor kezdtél már el a gyermekvédelemben nyilvánvalóan dolgozni, hiszen helyileg ez adott volt, és hát akkor közben ugye elindult, illetve bőven zajlott már a párkapcsolati csiszolódás, ami hát szerintem egy életen át tud tartani, tehát ez erről felesleges is egyébként nagyon beszélni. Viszont nagyon érdekes, hogy mindenben, amit mondasz, ugye visszaköszönnek az alap dolgok, amiket még a gyerekkorodnál mondtál. Tehát, hogy mindezeket azért is tudod így látni szerintem, mert megvan benned ez a kíváncsiság, és az, hogy érdekelnek a különböző nézőpontok. Tehát, hogy nem azt nézed, hogy te mit gondolsz, és nem azt teszed a fókuszba, hanem hogy hajlandó vagy megnézni a dolgokat másik oldalról is. Ez pedig számomra mindig rugalmasságot jelent, hogy szeretnénk azt, hogyha mindig úgy lenne, ahogy a mi fejünkben van, mert az olyan egyszerű, mert ott megszületett az a gondolat, és akkor ez mennyire kényelmes, hogy én így gondolom, hogy ő a hibás, ugye? De hát amit te is mondtál, azért az életednél cifrábbakat tud, mint hogy ilyen egyszerűen működjön. És ahogy éled az életedet, és azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon fontos gondolat, hogy olyan könnyű lenne azt mondani, hogy a másik felelős a te boldogságodért, de hát ki hogy tanulja meg, de mindenki megtanulja előbb-utóbb, vagy szembe kerül vele, hogy nem, ez nem így van. Az élet az mindig hoz újabb feladatokat, és akkor most vissza is megyek egy picit a munkafrontra. A gyermekvédelemnél azt mondtad, hogy így az adott körülmények az, hogy nem tudod maximálisan úgy elvégezni a feladatot, ahogy szeretnéd, ez sajnos okot adott arra, hogy ezt ne folytasd. De hát nyilván az ember, mindenki, aki akar dolgozni, az valamit tud dolgozni, és hát nyilvánvalóan itt neked sem ért véget a történet. Itt megtanultál kommunikálni az emberekkel, a felnőttekkel. Elsősorban nagyon sok mindent elsajátítottál, amit aztán hol tudtál kibontakoztatni.
Igen, utána viszont a versenyszférába mentem vissza, ahol egy nyelviskolának lettem a vezetője itt Fehérváron. Ezt a nyelviskolát, ezt én vezetésemmel is nyitottuk meg, és ezt is utána egy néhány évig csináltam, ami nagyon izgalmas volt, mert tele volt kihívásokkal, tényleg. hát nulla tanulóval indultunk természetesen.
Hát egy kezdés az ilyen.
Hát egy kezdés, igen. És a jobb időszakban most így a koronavírusról nem akarok beszélni, mert ugye hát ez mindenkinek egy elég egyedi helyzet volt, de amikor már ugye beindult az iskola, akkor nagyjából olyan 140-150 tanulónk volt, ugye nagyobb helyre is kellett költözni, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem, tényleg. Nagyon sok emberrel találkoztam, ugye nagyon sokan megfordultak nálunk, nem csak gyerekek, leginkább felnőttek, és ez nagyon izgalmas volt, nagyon sokat tanultam. Meg tényleg egy teljesen más helyzet volt, de mégis ugyanaz, mert mégis ugye emberekkel tudtam foglalkozni, ami nagyon jó volt, vezetnem kellett egy csapatot, amit még nem csináltam, és ezért izgalmas volt, ugye mindig megtanulni az új dolgokat, képzéseket végeztem közben, úgyhogy nagyon szerettem tényleg.
Itt mit tanultál meg? Tehát ha most ugye nyilván akkor látja ezeket az ember, amikor már egy-egy korszak lezárult, hogy mit adott hozzád. Maga egy nyelviskola vezetése helyi szinten és minden feladatával együtt, az mi az, amit szerinted hozzád rakott, fejlesztett rajtad?
Itt ugye olyan képességeket kellett elsajátítanom, vagy olyan dolgokat, amik egy nagyobb rendszerhez fontosak. Nagyobb folyamatokat kellett átlátni, ugye tervezni kellett előre, hónapokra, évekre, vagy akár ugye olyan maga a szolgáltatás, amit nyújtottunk, nekem ez mindig nagyon-nagyon fontos volt. És mindig az volt bennem, hogy egy nagyon magas szintű szolgáltatást nyújtsunk, mert megint ugye az értékhez térnék vissza, hogy az volt a fejemben, hogyha az én nevem hozzá kapcsolódik egy értékhez, egy dologhoz, akkor az legyen nagyon-nagyon magas szintű, és tényleg olyan, hogy megállja a helyét. És érdekes volt, hogy felismerni, hogy nem mindenki gondolkodik így. Ugye, hogy nem olyan a világ, mint ahogy az én fejemben van. Tehát, hogy betanítani ugye másokat is erre tehát a munkatársaimat, erre a nézőpontra, ami lehet, hogy bennük is mondjuk valamilyen szinten megvan, de mondjuk nem feltétlenül látják úgy a világot, ahogy én, és akkor az egészen apró dolgokat is, ugye, hogy azok is hozzátartoznak az egész képhez. Tehát az mindenképpen egy érdekes kihívás volt, és ezt mindenképpen meg kellett tanulnom, hogy hogyan dolgozunk együtt munkatársakkal, vezetőként, mert ugye ez már egy másik kategória, és a másik pedig ez, hogy folyamatokat átlátni, nagyobb dolgokban gondolkodni, vagy akár nagyobb bevételeket ugye kezelni, mert az is egy elég, hát azt is meg kell tanulni, hogy a pénzt azt hogyan kell kezelni. Tehát ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez ugye sikeres legyen ez az iskola, úgyhogy itt is sokat tanultam.
Az biztos, hogy minden egyes állomás rengeteg mindent tud hozzánk adni, hát itt is azért megint fordult egyet veled a világ. Aztán megint fordult egyet a világ, bár már nem akkorát, hiszen most a festés az, ami a munkád, és ami kitölti az életedet, de ez, ahogyan korábban is utaltunk rá, ez nem most kezdődött. Ez inkább azt gondolom, hogy most fog kiteljesedni, úgy Isten igazából. Te magad mondtad, hogy ugye sokáig másodállásként, tehát így munka mellett csináltad, de ez oké, hogy kreatív voltál, de ez hol jött az a pillanat így az életedben? Most már nagyjából látjuk a fonalat, amikor azt mondtad, hogy te ezzel kicsit komolyabban foglalkoznál, mint az, hogy így hobbi szinten festegetsz magadnak.
Pontos időpontot így nem tudok, ez szerintem így kialakult közben. Tehát, hogy egy pár éve kezdtem, Nem tudom igazából, ez így kialakult.
De azt végül is elmentél, hogy egy tanfolyamra.
Igen. Ja, hogy arra gondolsz, hogy mikor volt úgy? Hát, nem tudom, szerintem annyi. Az egy 2-3 évvel ezelőtt volt, és szerintem megint ez, hogy kíváncsiság és az érték, ugye, hogy megint az volt bennem, hogyha valamit csinálok, akkor azt rendesen csináljam. Akkor ne az legyen, hogy ja, igen, és szeretek festeni is, hanem hogy akkor az tényleg az ember tanulja meg, ez egy szakma, ezt lehet jól csinálni, és ugye, hogyha még meg is tanuljuk, még utána is rengeteg gyakorlás kell ahhoz, hogy valaki tényleg profi és ügyes legyen benne. Tehát inkább ez volt bennem szerintem. És most arra ért meg ez a dolog annyira, hogy ténylegesen lehet ezzel főállásban is foglalkozni, és lehet ezzel hogy is mondjam, egy új utat kialakítani, mert eddig is ugye élt, meg eddig is meg volt a webshopom, mert a galériám az egy webshop, ami azért jó, mert bárhonnan lehet ugye rendelni, meg lehet nézegetni a képeket, be lehet rakni a kosárba, tehát ez ilyen nagyon modern és nagyon egyszerű módon lehet ugye gyönyörű képeket rendelni, és ez eddig is meg volt, de igazából így hirdetés meg minden nélkül is így jól működött, és kellett azért egy kis idő ahhoz, hogy jól működjön, de jól működik, és most arra pedig már eltelt azért 2-3 év, 4, nem tudom, valahogy így, hogy most arra pedig megért annyira, hogy ez egy valóságos lehetőség legyen.
És hát innen neki tudja, hogy hol van a határ, de az biztos, hogy rengeteg minden lesz még ezzel kapcsolatban is, ami tovább fog fejleszteni, meg tovább fog lendíteni. Azért egy dolgot kiemelnék, mert most kérdezhetnék a ilyen szempontból a legnagyobb sikereidről, de azt gondolom, hogy egész más választ adnál, mint amit elsőre gondol az ember. Én egy dolgot szeretnék kiemelni, mert ez nagyon extra volt, és hogy nem mindenki mondhatja ezt el magáról, hogy tulajdonképpen a festményeid inspiráltak olyat, aki ruhát készít, és ruhára is rákerültek a festményeid, pontosabban egy festményről beszélünk, de nem is akármilyen
ruhára. Nem is akármilyen ruhára.
Hát azért erről egy picit mesélhetnél.
Ó, hát ez nagyon izgalmas. Festettem egy képet, egy ilyen absztrakt virágcsokrot, és Gévai Gabriella esküvői ruhatervező pedig meglátta ezt a képet, és megihlette, és egyből megszületett a fejében egy ötlet egy ruháról, és akkor felvette velem a kapcsolatot, és megalkotott egy olyan ruhát, aminek a szoknya részére igazából egy ilyen csokrot festettem. Ez nyilván megtalálható az interneten, egy ilyen narancsárga absztrakt virágcsokor, ami nagyon-nagyon izgalmas volt, és akkor ő adta ugye a ruhát, hogy milyen, nem tudom, milyen különleges anyagra kellett festenem, és fotózásokon szerepel ez a ruha, meg nem tudom, aki ismeri az ő nevét, az tudja, hogy ez egy óriási megtiszteltetés, hogy ő egyáltalán gondolt rám, mert hogy egyszerűen csodálatos, amiket készít meg, ez egész országban rendkívül híres, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon meg vagyok hatva még most is, ez egy pár hónapja volt ez a megkeresés, azóta már ugye a profi képek is megszülettek, a modellekkel, a fotózásról, úgyhogy tényleg ezt javaslom mindenkinek, mert ez nem csak az én munkám, hanem ez egy közös munka, és látszik a ruhán is, hogy ez nem csak egy egyszerű mennyasszonyi ruha, amire rákerült egy festmény, hanem ez tényleg úgy van összerakva, a felső része, a fejdísz, a cip, minden úgy van összerakva, hogy ez egy kompozíció, egy álom tényleg ez a ruha.
Tényleg ajánlom mindenkinek, hogy aki teheti, az keressen rá, akár a közösségi oldalon is meg fogja találni, mert valóban különleges, és innen látszik, hogy ha kreatív emberek összefognak, akkor egyébként abból mi minden is lehet, és akkor ez még csak egy álomás. De azért már tényleg megkérdezem, hogy te mi a festészetet illeti, te mire vagy a legbüszkébb eddig, ami történt, vagy bármi?
Hát, nagyon érdekes kérdés, de igazából valóban nem tudok egyet-egyet kiemelni, de ami a legjobb érzés, és a legnagyobb büszkeséggel tölt el, az, amikor a vásárlók mondják, hogy milyen jó minden nap ránézni, és hogy mennyire gyönyörű, és hogy ők miket látnak benne, és hogy küldenek képeket arról, hogy kirakják, vagy hogyha tudom, hogy van egy-két ember, aki már ugye többször is rendelt tőlem, és hogy bármelyik helyiségbe megy a lakásba, ott mindig van egy Harmónia Galéria kép, ezek csodálatosak, mert tényleg azt érzem, hogy amit szeretnék átadni, az sikerül is, és hogy ez valakinek tényleg érték tud lenni, és azt valaki ugyanazt látja benne, vagy hasonló értékeket lát benne, mint én, és ez tényleg csodálatos, úgyhogy ez az, amire a legbüszkébb vagyok, és remélem, hogy ez így folytatódik is, mert nagyon izgatott vagyok a jövővel kapcsolatban, és bízom benne, hogy még több emberhez eljuthatnak ezek a képek.
Nézzünk néhány gyors kérdést, ne gondolkozz sokat a válaszon. Az egyik az lenne, amit igazából nyilván sokan érezhetnek már valamilyennek, de engem érdekel az, hogy te mit mondasz rá. Az első kérdés az ebből a szempontból az lenne, hogy tudatos vagy spontán vagy?
Tudatos.
Ezt le is zártuk, jó. Mi a legjobb tulajdonságot szerinted?
A legjobb tulajdonságom szerintem
Vagy egyszerűen akkor úgy is kérdezhetem, mit szeretsz magadban a legjobban, hogy milyen vagy?
Humoros. Megpróbálok nem túl mélyre menni ebben a kérdésben.
Mi az, amit viszont nem igazán szeretsz magadban?
Ez egy érdekes kérdés. Nem nagyon tudok szembenézni a rossz tulajdonságaimmal, tehát erre a kérdésre nem tudok válaszolni.
De akkor ez a válasz.
Úgyhogy ez a válasz, és egyben ez nem a válasz.
Rendben. Mi az, ami téged kihoz a sodrodból?
Mi nem? Az ilyen apró cseprő dolgok, amire várnom kell. Tehát az ilyen apró dolgok, de próbálok rajta változtatni és türelmesebb lenni, de az ilyen sorbanállás, meg tudod, amiért így érzed, hogy csak megy vele az időd, és teljesen fölösleges, és így hal meg a lelked közben.
Miből merítesz erőt a hétköznapokban?
Hát leginkább a csendből, a jelenből, alkotás, kreativitás, illetve én nagyon szeretem Eckhart Tolle-nek a tanításait, és hiszek benne, hogy minél több inspiráló embert kell hallgatni ahhoz, hogy az rád is hasson valamennyire, úgyhogy szeretek ilyen beszélgetéseket, hangos könyveket hallgatni, főleg alkotás közben is nagyon jó, vagy vezetés közben, úgyhogy ezek mind segítenek.
Akkor ehhez kapcsolódna az is, hogy van-e olyan szlogen, mondat, bármi a tarsajodban, amit egyébként így előszoktál rántani, hogyha úgy érzed, hogy akár magadnak is most egy kis löketre van szükség, vagy egy film, vagy egy könyv, tehát bármi.
Nincs. Nem, nincsenek ilyen nagy igazságok a tarsajomban.
Nincsenek közhelyek a tarsajodban.
Egy hűtőmágnes, egy jó hűtőmágnes. Nem, inkább tényleg próbálok így az aktuális dolgokra koncentrálni, meg tényleg a jelennel valahogy egy jobb kapcsolatot kialakítani, de most, hogy így kérdezed, vagy beszélünk róla, van egy jó idézet, vagy egy jó mondás, amit szoktam magamnak mondani, inkább akkor, amikor az embernek, amikor úgy érzi, hogy a világ ellene van, vagy rossz kedve van, vagy ilyesmi, ami úgy hangzik, hogy nincs ellenség belül, ha nincs ellenség kívül. Fordítva, nincs ellenség kívül, ha nincs ellenség belül. Igen. Tehát az a lényege, hogy ha belül magadban minden helyére van rakva, akkor a külső dolgok azok nem tudják már ugye felbolygatni a te békés világodat, és hogyha pedig úgy érzed, hogy valami kívülről megtámadt, vagy valaki rosszat mondott, vagy felidegesített, vagy akkor az csak azért lehet, mert benned van valami, amit még dolgoznod kell rajta, és nem is feltétlenül dolgozni, inkább az csak úgy rámutat arra, hogy mi az, amivel egy kicsit még foglalkozni kell, vagy érdemes átgondolni, érdemes ott keresgélni, úgyhogy talán ez.
Mire vagy a legbüszkébb kompletten?
A legbüszkébb? Talán az emberi kapcsolataimra. Úgy értem, hogy az emberekre, akik körülvesznek, tényleg csodálatos, fantasztikus emberek, és azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy ők vesznek körül, és amennyiben a barátaid tényleg, és a barátaid tényleg a tükörképeid, akkor elég jó tükrök vannak körülöttem. Úgyhogy rájuk.
Egy jó tükör aranyat ér. Hova tovább?
Hova tovább? Hát csillagos égbe. Nem tudom, igazából. Izgatott vagyok, kíváncsi, és próbálok valamiféle megnyugvást találni a bizonytalanságban is, hogy valójában nem tudom hova tovább, de biztos valami nagyszerű jövő vár rám.
Miben hiszel?
Miben hiszek? Hát ezek nagyon jó kérdések. Ezen sokat gondolkodhattál. Nem tudom. Mármint, hogy most kezdjem sorolni, hogy miben hiszek?
Mi az, ami talán...
Mondjam, hogy Istenben hiszek? Vagy mi
ami a leginkább rád jellemző, vagy az élethez való hozzáállásodban. Tehát, hogy mi az, amiben hiszel? Ez lehet Isten, lehet bármi, ami neked számít.
Igen, hát ugye beszéltünk az alapértékekről, amikben hiszek, azokat most nem sorolnám fel újra, de alapvetően hiszek Istenben, hiszek az emberekben, az emberi jóságban, a kapcsolatokban, hogy erre a különös vágyra, hogy kapcsolódjunk egymással. Nem tudom, hiszek így az emberi jóságban. Nem furcsán hangzanak ezek, mert tényleg olyan, mint hogyha ilyen hűtőmágnesről olvasnám fel, de... De ezekben, amiket így összeszedtünk így az adás alatt, elég sok minden elhangzott.
Makói Tóth Anna Mária, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, igazán fantasztikus volt.